4.8. Gazdasági sokkot okozott az ázsiai országoknak az iráni válság és a hormuzi szoros blokkádja. Japán, Dél-Korea és India különösen veszélyeztetett, mivel olajimportjuk több mint 70%-a a Perzsa-öbölből származik. A régió minden más térségnél jobban függ a Perzsa-öbölből érkező energiahordozóktól. Elhúzódó válság esetén növekvő inflációs nyomással és gazdasági recesszióval is szembe kell nézniük. Nagy Angelinával, a Magyar Külügyintézet kutatójával Németh László beszélgetett mindenről.
Hogyan hat a mostani közel-keleti konfliktus az ázsiai országok gazdaságára?
Rendkívül negatívan hat, ez ebből egy gazdasági sok a kelet-ázsiai országoknak. Megmutatja, hogy ez abból nem csak biztonságilag kitettek az Amerikai Egyesült Államoknak, és gazdaságilag kitettek Kínának, hanem energiaellátás szempontjából nagyon kitettek a közel-keleti régiónak. Ez most nagyon visszaüt, már most érezhető egyértelműen az energiáraknak az emelkedése, és még az ellátás biztonsággal kapcsolatban nem nagyon kell aggódniuk egyelőre, azonban hosszabb távon még inkább negatív hatásokkal kell majd megküzdenünk, amennyiben elhúzódik a konfliktus. Ebben az esetben nagyobb inflációs nyomás, még inkább csökkenő gazdasági növekedés és recesszió is lehet a következménye ennek a iráni konfliktusnak.
Nézzük a koreai félszigetet, itt két teljesen eltérő berendezkedésű államról beszélhetünk. Ők hogy élik meg ezeket a napokat?
Dél-Koreának ugye gazdaságilag nagyon negatív ez a konfliktus, hiszen igazából a LNG exportjának 20%-a a közel-keletről jön, a kőolajimportjának 70%-a minden onnan jön, és még további egy gyártáshoz fontos anyagok, mint a hélium nafta is egyébként. Most nehézségekbe ütközik ezeknek az importja. Gazdaságilag egy nagyon negatív helyzet, ahol mindenképpen valahogyan felül kell kerekednie a dél-koreai kormánynak, meg kell találnia a diverzifikációnak, alternatíváknak a módját. Azonban ezen túl még biztonság politikailag is vannak következményei a konfliktusnak. Hiszen egyrészt az nagyon is érezhető, hogy van egy erőteljes nyomásgyakorlás Washington részéről, Donald Trump részéről, hogy szövetségesei, kelet-ázsiai szövetségesei azok vállaljanak valamilyen szerepet a hormuzi szoros biztosításában. Elég erőteljesen nyomasztotta őket Donald Trump, hogy hát ugye van egy biztonsági megállapodás közöttük, és akkor viszonozzák igazából ezt, tehát ez nem csak ugye egy oldalon, nem csak az Amerikának kell segítenie ezeket a kelet-ázsiai országokat, Dél-Koreát, hanem fordítva is, és hát ehhez egyáltalán nem fűlik a foga a Dél-Koreának, hiszen azért egy elég megkérdeztő konfliktussal van szó, nem szeretne ebben szerepet vállalni, már csak azért sem, mert hogy elsődlegesen az a fontos számára a közel-keleten, hogy mindenkivel tudjon kereskedni, mindenkivel konstruktív viszonya legyen, így van ez Iránnal kapcsolatban is. Ezért egyáltalán nem érdekelt abban, hogy ténylegesen be kelljen váltania ezt a biztonsági garanciát, és viszonoznia kelljen ezt a biztonsági garanciát Amerika felé. Azonban, hogyha nagyon-nagyon kerülhetetlen már valamilyen segítségnyújtás az Amerikai Egyesült Államoknak, akkor elképzelhető, hogy rákényszerül arra, hogy hát valószínűleg egy teljesen logisztikai szerepben, egyáltalán az aktív konfliktusban, de valahogyan támogassa a hormuzi szorosnak a fenntartását, a tadálytalan szállításnak a fenntartását. Azonban még fontosabb következmény talán biztonságpolitikai szempontból, hogy ahogyan húzódik el a konfliktus, és sokkal erőforrás igényesebbnek bizonyul, mint ahogyan arra valószínűleg számítottak Amerikában és Izraelben is, úgy kell Kelet-Ázsiában és Dél-Koreában is átmozgatni az amerikai védelmi infrastruktúrának egy részét közel-keletre. Dél-Koreában van egy rakétaelhárító rendszer, ami nagyon fontos eleme igazából az Észak-Koreával szembeni elreszentésnek, illetve egyébként Kínával szemben is, és ennek egy részét, ennek a rakétaelhárító rendszernek egy részét az Amerikai Egyesült Államok igazából különösebb egyeztetés nélkül átmozgatta, tehát igazából mondták, hogy ez lesz is kész, a dél-koreai elnök is megerősítette, hogy igazából ez nem volt leegyeztetve velük, úgyhogy ez nyilvánvalóan ellenérzéseket vált ki azért Szóulból, és ezért aláhúzza azt, hogy elég aszimmetrikus ez a szövetség, nem mintha valószínűleg nagyon sok illúziójuk lenne ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy Dél-Korea most hirtelen védtelenné válna Észak-Koreával szemben. Nyilvánvalóan ennek a kapitálhányzó rendszernek nagy része ott maradt, és hát Dél-Korea egyébként is meg tudja védeni magát, nagyon erős hadsereggel rendelkezik, de azért mindenképpen felvett számára kérdéseket a jelenlegi helyzet az amerikai védelmi elköteleződéssel kapcsolatban.
Észak-Koreában milyen az energiaellátottsági helyzet?
Észak-Korea egy egészen más része ebből a szempontból. Igazából ugye az ő rá nem is olyan szempontból van hatással ez a helyzet, mint Dél-Koreára. Ugye ott például az olaj szállítás szempontjából a legfontosabb partner jelenleg Oroszország, és hát egyébként is egy nagyon más amplitúdóval működő gazdaságról beszélünk, úgyhogy igazából Észak-Korea szempontjából, nem is a gazdaságának a szempontjából érezhetők leginkább a hatások, hiszen az egy nagyon különleges eset, egy nagyon elzárt gazdaság, ami most mindenképpen jól jön neki igazából az, hogy Oroszországgal az utóbbi években az orosz-ukrán háború kitörése óta felélénkült a szövetsége és a gazdasági együttműködése. Azonban inkább azt erősítheti meg Észak-Koreában ez a iráni konfliktus, hogy bár ebben eddig is nagyon biztosak voltak, hogy a nukleáris fegyverek azok a biztonságuknak, a létezésüknek a garanciáját jelentik, azonban hát a jelenlegi helyzet az egyértelműen mutatja, hogy igazából a nukleáris fegyverek jelentik az egyetlen garanciát arra, hogy az észak-koreai rezsim az a helyén maradjon, és hogy ne jusson például Iránnak a sorsára. Úgyhogy egyébként láthatjuk is az észak-koreai tesztrobbantások, provokációk gyakorabbi válásából, hogy láthatjuk azt, hogy ezek gyakrabbá váltak, ezek a robbantások, ezek a provokációk, érzékelik azt, hogy megváltozott a nemzetközi helyzet, érzékelik azt, hogy mi lenne velük, hogyha nem rendelkeznek a nukleáris kapacitásokkal, úgyhogy aktívan demonstrálják, hogy rendelkeznek ilyenekkel.
Japán mit tesz a helyzet kezelése érdekében?
Japánban egy igen fonák helyzettel néznek szembe, hiszen a Takaichi kormánynak eleve az volt a legnagyobb kihívása, leginkább napirenden, hogy valahogyan csökkentse az inflációs nyomást, ami igencsak megemelte a megélhetési költségeket a japán társadalom számára, és hogy valamiféle lendületet fecskendezzen a gyengélkedő japán gazdaságba, ami elhanyagolható mértékű növekedés produkál, igazából nagyon régóta. Eleve ilyen nyomásokkal küzd, és akkor ennek a tetejében még történik ez a konfliktus, ami éppen az inflációt növeli, és éppen a gazdasági növekedés leti vissza. Ez rendkívül negatív fejlemény a Takaichi kormány számára. Megnehezíti nagyban azt, hogy a gazdasági elképzeléseit, amelyek magas kormányzati kiadásokon és alapvetően fiskális lazításon alapulnának, ezeket legyen forrása végrehajtani, és ténylegesen lejjebb tudja tartani az árakat, amiközben ez igazából a legfontosabb dolog a választói bizalom fenntartásának a szempontjából. Úgyhogy igazából ami a legfontosabb feladat, az az alternatív forrásoknak a felkutatása és biztosítása, diversifikáció, ami erőfeszítéseket láthatóan elkezdett megtenni Japán, és ebben a kontextusban igencsak felértékelődnek az alternatív energiaexportőrök, mint az Amerikai Egyesült Államok, Kazahsztán, Brazília, Latin-Amerika, Afrika országai, Közép-Ázsia, de egyébként Oroszország is, ahonnan egyébként Japán eddig is hát kapott kivételt és exportált LNG-t, nagyjából LNG exportjának 10%-a onnan értékelődik, de hát ez még inkább megerősíti azt, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy szemben álló felek és különböző oldalokon állnak, de azért Japán igazából nem teheti meg, nincsen olyan helyzetben, hogy az Oroszország nyújtotta energiahordozókról teljesen leváljon, hiszen nagyon közel is vannak, és egy stabil energiaellátást jelent, ami ugye ebben a helyzetben, ahol a közel-kelet az egy nagyon bizonytalan pontnak bizonyul, még inkább fontos és még inkább felértékelődik.
A Magyar Külügyi Intézet kutatóját Nagy Angelinát hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, fél nyolckor rövid hírek itt a Reggeli Monitor.